Rég volt már a reggeli, és messze még a nap vége. Érzed, hogy nem bírod ki némi információ kalória nélkül? Kalória nélkül. Ne csüggedj! Itt az Uzsonna Kamat. A Millás reggeli délutáni pénzügyi betevője, hogy senki ne maradjon profit éhes. Hazai és nemzetközi piacok, egy csipetnyi vállalati hír, megfűszerezve a legfontosabb eseményekkel.
Ez itt az Uzsonna Kamat, tehát a Millás reggeli délutáni kiadása, a stúdióban pedig még mindig itt van Mihálovics András.
Köszöntöm én is a hallgatókat, ez az Uzsonna Kamat, nem tévedett Kántor Endre, tehát akkor igen, itt vagyunk, és szórakoztatunk utolsó vérig.
És még kibírjuk ezt az utolsó órát szerintem a kedves hallgatókkal együtt, akár tülkön ülve is. Kedves András, ezt most hallottam, ehhez mit szólsz? Hogy tülkön valaki úgy használta ezt a kifejezést, hogy tülkön ülve.
Én ezen nem vagyok meglepődve.
Ez egy vadász verziója ennek a híres
nem, ez turáni. Mikor eljöttünk turáni őshazánkból, akkor óhatatlanul előfordult, hogy egy hosszú lovaglás után az övünkre akasztott ivó tülkök elmozdultak helyükre, és amikor helyet foglaltunk megpihenvén a hosszas vándorlásnál, akkor ráültünk erre a tülökre.
És valakinek kellemetlen volt, de a tülkön ülve is kibírta.
Ez az eredeti verzió, és ez nem értették utána már ugye a vaspáncélba öltözött középkori lovagok, akiket viszont a ugyanabból az anyagból kovácsolt lánc ing szemei szúrtak, nem értették, hogy miért kell tülkön ülni, és akkor rájöttek, hogy de hát ez nem tülkön ülés, hanem tűkön ülés, mert hogy még egyszer mondom, a hölgyek varró tűje a középkorban ugyanabból az anyagból készült, mint az urak lánc inge, és ez hát az analógia.
Ezt nem gondoltam, hogy konkrét etimológiai magyarázattal is szolgálsz.
Bármikor, bármiről, bármennyit.
Sok mindenről lesz szó a mai műsorban, hát a nap eseménye vállalati szinten is az, hogy az EON-é lesz az Elmő és az Émász, hogy mi történik akkor? Végleg kicsavarják az állam kezéből az államszektort? Ez egy óriási kérdés, a G7.hu újságírójával, Jandó Zoltánnal fogunk beszélgetni erről. Ezen kívül azt is említjük majd, hogy elindult az első önvezető taxi konkrétan, úgyhogy az Egyesült Államokban már lehet inteni az önvezető taxinak, aki elvisz minket A-ból B-be, és állítólag nagyon jól működik. A piaci összefoglalókat is nyújtunk, bár a hazai piacon nincs annyi esemény, ennek ellenére mindenképpen beszámolunk a B-ről is.
Könyörgöm, hogy írjanak a 0-30-20-10-9-0-9-re legalább annyit, hogy azok, akik Stahanov módjára az utolsó töltényeiket lövöldözik el a hosszú hétvége előtt arra, hogy ez az ország végre folyamatosan 26 évnyi távolság után egyszer utolérje Ausztriát.
0-30-20-10-9-0-9 infokukac@millásreggeli.hu.
Nemzetközi tőzsdei és piaci információk következnek. Uzsonna Kamat.
Hát nézzük, hogy mi történik a nemzetközi piacokon, ahol egy normál szerda van, nem úgy, mint nálunk, ahol egy péntekbe oltott szerda van. Egészen érdekes a szitu, mert hogy pluszba fordultak az indexek, London 0,1%-os pluszban van már, és Frankfurt is 0,4%-os pluszban. Az Egyesült Államok pedig úgy áll, hogy nyitás után lefele görbül a Dow 0,4%-a lenezdek, éppen hogy pluszban, az S&P pedig éppen hogy mínuszban tartózkodik. A nagy papírok közül a Microsoft és a Google tud erősödni. A Google több mint 1%-kal, a Microsoft 0,3%-kal, az Apple, a City és a General Electric pedig gyengélkedik, úgyhogy ők nem állnak olyan jól. De a erős oldalon van még a Ford Motor Company 3,7%-kal, a PayPal 3,8%-kal, a gyenge oldalon pedig az Under Armour, hogy látszik. Hát ott elég sok plusz volt, lehet, hogy csak visszavesznek egy kicsit, 2,2%-os mínuszban, tehát a sportszergyártó. És alapvetően úgy tűnik, hogy még mindig a félelem van a piacokon inkább uralkodóan. Na, majd meglátjuk, hogy hogy mennek tovább. Ugye Japán és Hongkong mínuszban zártak a mai napon. Ezt lehet elmondani New Yorkról, hogy gyorsan egy euró árfolyamot akart. Igen, 1,24 körül az euró, úgyhogy a dollárhoz képest egészen jól áll. A font pedig 1,40 dollár.
a nap legfontosabb hazai eseménye? Most kiderül. Uzsonna kamat.
Egyben a nap vagy a hét legfontosabb vállalati eseményének is lehet tekinteni, hiszen ilyen aspektusból a Millás reggeliben is foglalkoztunk, arról a tranzakcióról, ami hatalmas, több 10 milliárd eurós energetikai tranzakció volt, és Németországban jelentették be. Ugye az E.ON és az RWE közötti tranzakcióról van szó. Hát elég komplex az ügy, de minden esetre két vállalat osztja le egymás között a feladatokat. Ők Magyarországon is régóta aktívak, jelenleg is több millió háztartás vásárolja az áramot tőlük itthon, és ez az, amiért tárcsáztuk Jandó Zoltánt, a G7.hu újságíróját, egy picit megértsük ennek az ügynek a magyar folyamányait. Szervusz, szép napot kívánunk!
Szia, szép napot, köszöntöm a hallgatókat!
Szia! Hát akkor maga a tranzakció részletei azok nyilvánosságot láttak-e már?
Hát a nemzetközi szinten igen, és egy nagyon komplex tranzakcióról van szó, aminek hogy voltak előzményei nemzetközi szinten, és egyébként Magyarországon is. Ha nagyon röviden akarnám összefoglalni, akkor azt mondanám, hogy a két hatalmas német energetikai cég tulajdonképpen felosztotta egymás között úgy az iparágat, hogy még korábban, ahogy ők mondták magukról, vertikálisan integrált cégek voltak, magyarul foglalkoztak tulajdonképpen az energiaszektornak a minden részével, termeltek áramot, eljutották azt a fogyasztóhoz, értékesítették, addig ezt most valahol ketté vágták, és valahogy úgy néz ki a történet, hogy az RWE lesz az, amelyik főleg előállítja az áramot, és az EON lesz az, ami kapcsolatban lesz a fogyasztókkal, illetve a hálózatán a vezetékeken keresztül eljutatja azt.
Állj, itt egy kicsit tegyünk ki egy pontot. Ez így lehet? Tehát ott a német versenyhivatal nem szólt ez semmit, ez teljesen két egymással addig versenyző cég megállapodott, hogy mindenkinek jobb lesz akkor, hogyha cserélgetnek bizonyos cégeket egymás között?
Hát ez egy nagyon érdekes kérdés, ugye versenyhivatali jóváhagyás még nincsen, ők arra számítanak, hogy egy olyan másfél évre szükség is lesz, hogy itt mindent átnyálazzanak és zárni lehessen ezt a tranzakciót. Szerintem is komolyan felvett versenyjogi kérdéseket azt, hogy két ilyen hatalmas energetikai cég megteheti ezt, vagy csinálhat-e ilyet. Elképzelhető, hogy rá fognak egyébként bólintani, és az is, hogy elő fognak írni különböző dolgokat. Ugye egyébként részesedést is szereznek a tranzakció keretében egymásban, mert hogy ugye az RWE azt csinálta, hogy egyébként a tevékenységének egy jelentős részét már korábban kirakta egy másik cégbe.
Igen.
És tulajdonképpen ezt a céget veszi most meg az E.ON, cserébe viszont az RWE az E.ON-ba szerez részesedést, tehát ilyen nagyon komoly kereszt részesedések is lesznek. Hát ez majd a verseny.
Ezt eldöntik, de közben van itt egy komoly magyar folyománya a dolognak, hiszen ugye, ha azt nézzük, hogy az E.ON, az E.M.A.S. és az E.L.M.Ü. együtt, az gyakorlatilag majdnem, hogy lefedi Magyarországot három
területet kivételével. Gyakorlatilag ugye a magyar lakossági földgázpiac az ugye az állami kézbe került, a magyar lakossági árampiacnak viszont csak egy kis szelete, azt hiszem, talán a D.M.A.S. írta is egy hallgató délelőtt, mikor szóba került ez a történet. És most viszont akkor az E.ON-é lesz a nagy része?
Nagyon úgy néz ki, hogy igen, ugye az RWE-nek csak olyan tevékenysége van már Magyarországon, ilyen jelentősebb, ami pont azzal foglalkozik, amit most ők átadnak az E.ON-nak. És ugye ezért mi rá is kérdeztünk az itthoni cégeknél, és akik mondták, hogy központi a kommunikáció, és épp azért a német anyacégeknél is, hogy mi a helyzet, és kaptunk olyan választ, ami egyértelműen azt mondta, hogy igen, ezeket a tevékenységeket át fogja venni az E.ON, ami ugye azt jelenti, hogy a E.L.M.Ü. E.M.A.S., amely összesen most olyan 2.100.000 háztartást szolgálhat ki árammal Magyarországon, ők az E.ON-hoz fognak kerülni. Most azt, hogy ez E.ON lesz, vagy megtartja a márkanevet, az még egyelőre nem dőlt el, de logikus egyébként a szinergiák kihasználása, mert alapvetően az lenne, hogy az egészet egy cég szolgálja ki egy márkanév alatt, mert ugye akkor lehet spórolni, és hogy ugye az egész üzlet erre ment ki, hogy részben költségeket tudjanak csökkenteni.
Na de, mit szól ehhez, vagy mit szólhat ehhez a magyar állam, akár a versenyhivatalon keresztül, akár közvetlenül, ami pedig azért érdekes, mert ugye nemzeti közműholding, tehát hogyha nagyon sok minden van benne, kivéve az elektromos áramfogyasztás, miközben a kormányzati kommunikációban az van, hogy Paks 2-t azért kell megépíteni, hogy olcsó legyen a lakossági áram, na ez egy szép felállás lenne innentől.
Igen, nagyon, tehát a kormányzati szándék az volt a áramos cégeknek a megvásárlására is. Ugye ott a problémát az jelentette, hogy a rezsicsökkentés során a az energiaárak közül a gáznak az árát sikerült úgy belőni, hogy tulajdonképpen mindenki mindent eldobott és menekült a magyar piacra, és az első adandó alkalommal vissza is adta a lakossági szolgáltatási engedélyt, amit utána ugye megszerzett a Nemzeti Közműholding. Az állampiacon ez nem történt meg. Itt ugye elég vastag pénzért megvásárolták a Démászt, ahogy erről már volt szó, ugye azt viszont mindennel együtt, tehát ott a hálózatot, a vezetékeket is megvették, meg ugye a fogyasztók is a Nemzeti Közműholdinghoz kerültek, viszont ugye az elmű Émász meg az EON-nak az érdekeltségei, azok vezetékestül, fogyasztóstul ott maradtak. És hogyha lett is volt, hogy volt rá, vagy van rá, de szóval még biztos lett volna, hogy növeljek tovább az érdekeltséget az állam ezen a piacon, és hogy egy cég lesz, így nem biztos, hogy lesz erre lehetőség, és akkor kérdés az, hogy mit fog elszólni a GVH. Ugye nyilván az, meg a versenyhivatalokról beszéltünk, akkor úgy itt a Magyar Versenyhivatalnak is van vizsgálni valója. Az, viszont, hogyha engedték a gázpiacon, hogy tulajdonképpen egyetlen cég szolgálja ki a lakosságot, akkor az elég furcsa lenne, hogyha
igen,
az állampiacon ez nem lehetséges.
És akkor már csak egy érdekes kérdés marad, ami talán inkább költői, hogy akkor mi lesz itt a rezsicsökkentéssel, ami szintén nem ütött akkor át az áramszektorban, hogy mint a gázos cégeknél, és aztán nem is lehetetlenedtek el ezek a cégek. Így alakult ki ez a helyzet?
Hát igen, ugye a rezsicsökkentése nincsen igazából ráhatása ezeknek a cégeknek, mert ugye ott hatóságilag kötött áramra nekik adni az áramot a lakosságnak. Egyébként én úgy tudom, hogy azért a lakossági áramellátás az nem igazán termel nyereséget, tehát ez egy ilyen inkább enyhén veszteséges üzletág, ahol ugye ezek a cégek profitot tudnak jelenleg csinálni, ez a hálózat, tehát a vezetékeknek a fenntartása, az még hoz némi pénzt, és akkor ugye elvileg ezeket külön kellett választani uniós jogszabály szerint, gyakorlatilag a tulajdonos azért ugyanaz maradhatott, tehát a külön cégben is vannak, ugye mind a kettő az EON-nál, illetve az RVN-nél van így a vállalati hálónak a tetején, tehát hogy onnan lehet kiszedni pénzt. A kérdés az, hogy fognak-e kísérletet tenni arra, hogy ugye áttereljék egy másik csatornába a lakossági fogyasztókat, amire papíron van lehetőség, ugye, hogyha ők a szabad piacról vásárolják, és nem a mindenőzött egyetemes kosárból, akár még olcsóban is adhatják ott az áramot. Ugye egyébként egy ilyen kísérlet volt most a gáznál, mert ugye most a nemzetközi gázárak azok sokkal lejjebb vannak, mint a rezsicsökkentés idején.
Igen.
És most a pont az EON csinált egy olyan kísérletet, hogy meghirdetett egy olyan szabadpiaci csomagot, ami olcsóbb lett volna az egyetemes árnál, és ebből lett néhány héttel ezelőtt az a botrány, amikor ugye Németh Szilárd, a Zsibiztos azt mondta, hogy ezzel tulajdonképpen bele akar az EON avatkozni a választásokba, holott ugye egy teljesen logikus üzleti döntést tettek.
Igen, éppen az üzleti és piaci lépés volt, ami igen.
Igen.
Hát nagyon érdekes történet, akkor most arra kéne várni elvileg, hogyha jól értettem, hogy milyen versenyhivatali folyamat indul be Németországba, de hát ez alatt a két év alatt is már megtörténik az, amiről beszéltél, tehát az Innogy-nak az átvétele, illetve a részesedés szerzés, meg a, tehát gondolom nem ülnek addig a két cég Németországban, és várnak egy okéra.
Hát én azt gondolom, hogy azért a versenyhivatali, nem tudom pontosan, hogy mit értenek a 2019 végi záráson. Én gondolom, a versenyhivatali döntésnek azért ennél jobban előbbnek kellene születnie, de valószínűleg igen, tehát ez egy nagyon komoly szervezeti átalakítást is jelent egy-két ilyen hatalmas csoportnál, és nyilván ez a magyar érdekeltségeket is érint, úgyhogy valószínűleg valamiben mindenképpen meg fog indulni, de valószínűleg túl sok energiát, mert pénzt nem akarnak egy olyan dologba fektetni, ami viszont elbukhat még a verseny. Tehát most egy ilyen kicsit várakozó álláspontra kell nekik helyezkedni, és azért valamire muszáj várniuk, hogy legalább jelzést kapjanak, hogy akkor ezt tudják.
Jó, hát figyeljük a sztorit, és hogyha valaki bővebben akarja, akkor a g7.hu-n el tudja olvasni. Nátok, köszönjük szépen, Zoltán, jó pihenést neked.
Szervusz. Köszönöm nektek is, sziasztok.
Jandó Zoltánnal beszélgettünk, a g7.hu újságírójával, az EON elmű Émász RVE 4-es történetről.
Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Rég volt már a reggeli, és messze még a nap vége. Érzed, hogy nem bírod ki némi információ kalória nélkül? Ne csüggedj! Itt az Uzsonna Kamat. A Millás reggeli délutáni pénzügyi betevője, hogy senki ne maradjon profitéhes. Hazai és nemzetközi piacok, egy csipetnyi vállalati hír, megfűszerezve a legfontosabb eseményekkel.
Együttműködő partnerünk, a CIP Bank, a befektetők szakértő partnere.
Ha fontos önnek az egészsége, ha érdeklik a hagyományos és alternatív gyógyítási lehetőségek, akkor hangolódjon a 90.9 Jazzy egészségmegőrző magazinjára minden szombaton délután 4 órakor. A Dr. Jazzy vendégei orvosok, természetgyógyászok, trénerek, akik megosztják hallgatóinkkal tudásukat, legfontosabb tapasztalataikat egy-egy téma kapcsán. Dr. Jazzy a 90.9 Jazzin Hávarga Mariannal. Rendelési idő minden szombaton délután 4 órakor.
A műsort támogatta a Boáron Hungária Kft. Homeopátia, a szelíd gyógymód.
Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Folytatódik az Uzsonna Kamat, a Millás reggeli délutáni pénzügyi betevője, tőzsdék, devizapiac, pénzpiaci, vállalati és kulturális események. Uzsonna Kamat, hogy senki ne maradjon profitéhes.
No kérem, hát a hallgató ki lehet a szó?
Hogy kérdezem.
Adás vezérlésben jártas kollégámat. Az M7-esen a Balaton felé a 62-es úti kihajtónál ott van egy ilyen kagylós kút. Na ott van baleset. Teljes pálya zár, de már ott vannak a rendőrök, írta a hallgató. Köszönjük szépen a közlekedési információt, és már egy csomóan hallgatnak bennünket, legalábbis annyi hő jött, hogy nem tudom rendszerbe foglalni ezeket. Bár Tomikácska kételkedik, hogy a büdös életben nem fogjuk utolérni az osztrákokat. Én azért nem vagyok ennyire pessimist ezen a szerdai pénteken semmiképp. Na, sziasztok! Kérdés, ha eleve nem nyereséges a gázszolgáltatás, akkor hogy menne lejjebb valamelyik szolgáltató árában, ha hagynák? Nagyon nem értem az egészet, szerintem ez tényleg kamu, és valaki feltehetné ezt az egyszerű kérdést, végre írja Austin. Nem fogod elhinni, már nyomozzuk azt a szakértőt, és remélhetőleg jövő héten összejön az a beszélgetés, amely a gáz árképzést hivatott elmagyarázni Magyarországon, tehát hogy a mezei fogyasztó miért annyit fizet amennyit, és hogy ez hogy jön ki onnantól kezdve, hogy valami Jakuszk vagy Irkutszki gázállomáson a földből kiszedik ezt a bizonyos gázt, és onnantól, hogy mi rácpontyot tejföllel készítünk ennek segítségével, ezt a folyamatot szeretnénk végigvenni majd.
Oké, András, köszönjük szépen. 0-30-20-10-9-09, jöhet még ide minden, amíg itt ülünk, ami hát még egy fél óra lesz körülbelül.
Mi a nap legfontosabb nemzetközi eseménye? Most kiderül. Uzsonna kamat.
Hát kétség kívül az egyik legfontosabb mérföldkövéhez érkezett az önvezető, vagyis autonóm autók fejlesztése az Egyesült Államokban, mert hogy évek óta zajlanak a tesztek, de egy városban konkrétan beindult az üzem. Igaz, hogy csak korlátozott útvonalon még, és nem sok autóval, de Phoenix agglomerációjának csendes utcáin kérem szépen lehet sofőr nélküli taxit
fogni. Hát de ott meg ki taxizik?
Taxiznak be az
hát
önvezető...
Nem mehetsz be a városba, nem?
Figyelj, az önvezető technológiát fejlesztő Waymo, ugye ez a Google Alphabet leányvállalatának a minibuszai, ezek ugye a Chrysler Pacifica minibuszok, ezek a lakóövezeti részeken, tehát Chandler, Tempe, Ahwatukee és Mesa részein cirkálnak, és a cég igazgatója tett közé egy videót, ott látható, hogy viszik az utasokat. Közel 10 éve dolgoznak egyébként az önvezető technológián, és ezeket a Waymo taxikat kb. Egy tucat járja az utcákat, telefonos appal lehet leinteni, eljutni velük a megadott célig, és jelenleg nagy előrelépés az, hogy most már egyáltalán nincs ember a kormány mögött, ami felügyelni. Tehát tényleg csak az autó van. Te hátra ülsz be, vagy hát
bejöhetsz előre is.
Simán.
Mi van, megbolondul, és össze-vissza cirkál veled. Soha nem tudsz kiszállni többé.
Nem cirkál.
Ott Phoenix külvárosaiba fogsz megöregedni egy megbolondult autó.
Nem fogsz megbolondulni. Sokkal inkább esélyed van arra, hogy egy taxisofőr az, aki megbolondul.
Jó, újabb Koki Schaller, ha már Google, akkor még beszéljünk erről is egy kicsit.
De a következőről bebeszéljünk, szerintem zenéljünk egyet ezután.
Most ennyi, bizony, hogy mindenki emésze. Akkor a nap hallgatóját dicsérjük meg, Zedet, aki azt mondta, hogy ma csak 4-ig melózott a szokásos este 6 helyett. Egész felüdülés 8 órát húzni az igát az átlag magyar valóság 10 óra helyett.
Thank you.
Mi a nap legfontosabb vállalati eseménye? Most kiderül. Uzsonna kamat.
Hát kérem szépen, a Google követi a Facebook példáját, minden platformján tiltó listára kerülnek a kriptopénzes reklámok.
Izgalmas egyébként.
A Facebook ugye január végén jelentette, hogy minden ilyen reklámot letilt, mindent, amely a kriptodevizákhoz kapcsolódó pénzügyi termékekhez kapcsolódik, és most ugye megtette ezt a keresőóriás, és nem tesznek különbséget legitim és csaló hirdetések között, a törvényes cégek hirdetései sem jelenhetnek meg 2018 júniusától. Nincsen kristálygömbünk, amivel megmondhatjuk, mi lesz a kriptopénzek sorsa, de pont elég ügyfélkát láttunk már ezen a területen, ezért extrém óvatosak vagyunk, mondta egy Scott Spencer nevű Google igazgató a CNBC-nek. Ugye őrület van pedig a kriptodevizák piacán, rengetegen fektettek be pénzt oda az elmúlt időszakban, sokan meg is gazdagodtak, és hát a blockchain technológia, mint olyan, a jövő egyik kitörési pontja lehet a pénzügyi termékek piacán, de hát a Google akkor valószínűleg úgy látja, hogy ezt még azért kicsit korai így rászabadítani a világra, úgyhogy ők nem segítik ennek az elterjedését azzal, hogy a hirdetéseknek helyt adnak.
Jó, hát mondjuk rengeteg különböző ilyen FX platformot is, meg ilyeneket is reklámoznak, hát kíváncsi vagyok, hogy annak
igen,
lesz-e ilyen jövője.
Az M0-as is szépen áll, az M1 felé, az M6-osig, csak a jó ég tudja, honnan írja egy hallgatta, egy másikuk, von Schwarz pedig azt mondja, hogy a Könyves Kálmán körült az M5-ös becsatlakozástól egész a Lágymányosi hídig katasztrófa.
We'll be right back.
hazai tőzsdei és piaci információk következnek. Uzsonna Kamat.
A vonalban pedig itt van velünk Kis Tamás, az Equilor befektetési ZRT Private Banking üzletkötője. Szervusz!
Szia, üdvözlöm a hallgatókat!
Nehéz napotok volt a budapesti értéktőzsdén?
Inkább vegyesnek nevezném a mai napot, hiszen hogyha a vezető részvényekre tekintünk, akkor összességében véve elég vegyes kép látható, hiszen a mínusz másféltől a plusz 2%-ig szóródik a négy vezető papírunk mai mozgása. A legnagyobb mínuszt a Richter szenvedte el, 5570 forinton áll a gyógyszerpapír ebben a pillanatban, ami másfél százalékos esést jelent. Szintén esett a MOL árfolyama, így újra 3000 forint alatt, jelenleg 2998 forintnál kereskednek a MOL papírokkal. Emelkedett viszont a Telekom 0,5%-ot, így jelenleg 448 forintot kell adni egy Telekom részvényért, és a nap nyertese közel 2%-os emelkedéssel az OTP, jelenleg 11710 forinton áll a bankpapír, ami, hogyha régiós bankokat megnézzük, így nagyon jelentős felülteljesítésnek mondható, hiszen az Erste és a Deutsche Bank is 1% fölötti mínuszban, a Commerzbank közel 2%, a Raiffeisen pedig közel 3%-ot esett a mai napon, úgyhogy így az OTP részvényesei külön boldogok lehetnek.
Hát ezen akkor megyes... volt esemény.
Igen, összességében véve azt lehet mondani, hogy nem telt el a mai nap izgalmak nélkül, és ha a BUX-ra tekintek, akkor 0,4%-os emelkedésről számolható be, jelenleg 38.820 ponton áll a hazai tőzsdeindex.
Oké, és nem a budapesti értéktőzsdén, hanem a Szép Völgyűjt környékén van valami tűzoltás, úgyhogy nyugodjon meg mindenki. Nagyon klassz. Forint akkor hogy áll, hogy futunk neki hosszú hétvégének?
A forint ebből a szempontból már sokkal nyugodtabb volt a mai napon, egy nagyon picit 0,1%-ot erősödtünk az euróval szemben, így jelenleg 311 forint 70 fillért kell adni egy euróért, picit gyengültünk a dollárral szemben, így 252 forint 30 fillért egy amerikai dollárért, és 266 forint 70 fillért egy svájci frankért.
Nagyon szépen köszönjük, Tamás, jó pihenés nektek!
Köszönöm, és kellemes hosszú hétvégét kívánok én is, neked is, és az összes kedves hallgatónak.
Köszönjük szépen, szervusz!
Szervusz!
Kis Tamással beszélgettünk, az Equilor befektetési ZRT Private Banking üzletkötőjével. Kerekes Bendel búcsúzunk.
Igen. Nem lesz jó időjárás a hosszú hétvégén, bár egy csidába. Wellness hotelbe el lehet viselni. Holnap, azaz csütörtökön max 15 fok lehet, és időnként gyenge szemerkélő eső, aztán pénteken intenzív esőzés, szombatra megjön a hideg, havazás várható, az első sorban ónos eső is.
Na, remélem, ez tévedés.
Az Alföldön, ez a legfrissebb OMS előrejelzés. Vasárnapra virradó éjjel már egyértelmű havazás, és mindenütt megszűnik a csapadék, de friss hóréteg alakul ki. Hétfő hajnalra, amikor mi jövünk, de mínusz 10, mínusz 15 fok.
Ez az. Téltábornok visszatér.
Ne becsüljük le!
visszatér, kihagyta nyitva a frigó ajtót.
Köszönjük szépen a figyelmet, nagyon hétvégi a hangulat már nálunk, ez az Uzsonna Kamat volt, hétfő jövünk vissza a Millás reggelivel, utánunk Happy Hours Bachmann Péterrel, figyeljétek a jazzit.
Talpra magyar!
Millás reggeli délutáni pénzügyi betevője hangzott el, mert a jóléthez kell egy pár falat. Ne feledd, hétfőn reggel találkozunk. Addig is a profit legyen veled.